Lelkünk képülésére, hitünk erősítésére olvasom Istennek ígéjét, úgy, amint az írva van, Pál apostolnak az efézusi gyülekezethez írott levele, negyedik részében, a negyedik résznek a hatodiktól a nyolcadikig terjedő verseiben, illetve a tizediktől a huszadikig terjedő versekben. Ha tehát hétköznapi ügyekben pereskedtek, akkor azokat ültetitek a bírói székbe, akik semmit sem számítanak a gyülekezet előtt. Megszégyenítésül mondom nektek, ennyire nincs közöttetek egyetlen bölcs sem, aki igazságot tudna tenni testvérei között. Vagy nem tudjátok, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Isten országát? Ne tévelyegjetek, sem paráznák, sem bálványimádók, sem házasságtörők, sem bujálkodók, sem fajtalanok, sem tolvajok, sem nyerészkedők, sem részegesek, sem rágalmazók, sem harácsolók nem fogják örökölni Isten országát. Pedig ilyenek voltak közöttetek némelyek, de megmosattatok, megszentelődtetek, és meg is igazultatok az Úr Jézus Krisztus nevében, és a mi Istenünk lelke által. Az efézusi levélben pedig ezeket olvassuk. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedésével szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelke ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát, felöltözve derekatokat igazság szeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját, felsarúzva a lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének készségével. Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a lélek kardját, amely az Isten beszéde. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a lélek által. Éppen ezért legyetek éberek, teljes álhatatossággal könyörögve az összes szentekért, és én értem is, hogy adassék nekem az íge, ha szóra nyitom a számat, hogy bátran ismertessem meg az evangélium titkát, amelynek követe vagyok a bilincsben is, hogy bátorságom legyen azt úgy hirdetni, ahogyan kell. A mai alapíge írva van Pál apostolnak a Korintusbéliekhez írott első levele 16. részében, a 16. résznek a 13., 14. és részben a 22. versében a következőképpen. Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek, minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Maranatha. Ez az alapíge. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az elhangzott rövid bibliai üzenet nyilvánvalóan egyben a mostani ígehirdetés alapja is. Többek között az egyéni és a közösségben megélhető hit titkaiba ad bepillantást. Mint egy bevezet bennünket azokba a fontos kérdésekbe, amelyekben sokszor nem látunk világosan, vagy éppen nagyon sajátosan magyarázzuk, eltérve a bibliai értelmezéstől. Nagyon fontos pedig ezekben a kérdésekben világosan látni, hogy is van az egyéni hit élet és a közösség hite, miként lehet egyáltalában összhangra hozni, hogyan lehetséges az, milyen úton, módon, hogy egy egész gyülekezet együtt van, ahol vannak hitben erősek és hitben még gyengék, ugyan mit lehet prédikálni, hirdetni, hogy mindenki a maga kérdésére, a maga helyzetére kapjon választ megfelelő szinten és megfelelő módon. És hogyan lehet tehát összehangolni ezt a fontos dolgot és folyamatot? Hiszen egyesek nyíltan megmondják, nem egyszer tapasztalják ezt lelkipásztoraink. Én is sokszor megtapasztaltam, hogy a Bibliát naponként olvasók azt mondták, mi már előbbre vagyunk a hit dolgában, miért nekünk az az időtöltés hallgatni alapvető dolgokat, amiket már rég ismerünk. Azok viszont, akik éppen érdeklődnek és tájékozódni szeretnének, szívesen fogadják, veszik, hogyha az alapvető dolgokat újra és újra elmondjuk, mint egy kijelölve a hívő embernek az útját. Igen, valóban így van, vannak, akik előbbre vannak, és vannak, akiknek még csak nagyon zsenge a hitük. De testvéreim, ugyanakkor mind a két csoportnak, ha lehet így fogalmazni, megvan egy közös feladata. Az igazság az, hogy mindkettő az úgymond előbbre tartó és az éppen igyekvő erősítésre szorul. És még ráadásul, akárhogyan is legyen, álljunk személyes hit dolgában, az mindig valóban személyes, de ugyanakkor ott van a másik tényező, az egész közösségnek a hite, a lelki élete. Az egyént éppen úgy támogatni kell, mert vigyáznunk kell, hogy el ne essünk a kísértések közepette, mint a közösséget is segíteni, támogatni szükséges. Az erősebbeknek pedig, vagy legalábbis akik úgy gondolják magukról, hogy ők erősebbek, vagy hitben erősek, a fejlődésüket hit dolgában éppen a szolgálat segíti. A gyengébbeket pedig az erősebbek szolgálata viheti előbbre. Tehát a kettő együtt gyarapodik, és együtt növeli mindenkor, viszi előbbre az egész közösséget, a gyülekezet közösségét, vagy induljunk ki otthonról, mennyire szükséges lenne a társunkat, akiket Isten rendelt, kinek-kinek, a családot gyermekekkel vagy nemzedékekkel együtt, a gyülekezeteket és az egész egyházat. Ugyanakkor világosan kell látni azt is, hogy együtt, valamennyien együtt, közösen is vigyáznunk kell értékeinkre, kincseinkre, amelyekkel csak úgy szabad dicsekedni, hogy mindaz Isten ajándéka, hogy tőle vettük. Ha ezt együtt végezzük, akkor van összetartás, valóban van összetartás a közösségben. Kiki egymást épülve épülhet maga is. Van egy olyan íge a Bibliában, hogy aki másokat felüdít, maga is üdül. Jó lenne ezt minél gyakrabban megtapasztalni. Az a közösség, amelynek tagjai egymással nem törődnek, és egymásra nem vigyáznak, szükségszerűen elő vagy utóbb, de széthullik. És mennyivel inkább, mennyivel jobban felgyorsul ez a széthullás egy-egy közösségnek a megsemmisülése, hogyha ezt még külsőleg, tudatosan is siettetik. Azért mindenkor időszerű vizsgálatot tartani, önmagunkat megvizsgálni, egymást a szeretet kötelékében látni, és ugyancsak megvizsgálni gőg nélkül, segítő szándékkal. És ha most vizsgálatot tartunk, akkor mivel az egyéni lelki élet az egyik, amire az íge figyelmeztet, kiki önmaga tegye fel a kérdést, törődik-e eleget önmagával? Persze most nem arra kell gondolnunk, hogy ki mennyi időt tölt el a tükör előtt, és divat szerint öltözködik-e, hanem bensőleg. Törődik-e önmagával az ember? Aztán vizsgáljuk meg azt is, vigyázunk-e eredményesen és hathatósan egymásra? Persze bárki megkérdezhetné, na és mire kell vigyázni? Honnan tudjam, hogy kinek mi a szüksége, mi a fontos a számára? Pál apostol erre nézve eligazította akkor a korintusi gyülekezetet. Jó ezt ma is látni és hallani, ahogyan azt a ugyan ebben a levelében, ennek a levélnek a negyedik részében olvashatjuk. Mert ki tesz téged különbé? Mit van, amit ne kaptál? Ha pedig kaptad, mit dicsekszel, mintha nem kaptad volna? Ti már jól laktatok, már meggazdagodtatok, nélkülünk ularomra jutottatok. Íme, a korintusiakat tehát a jól lakottság, a gőg, mások lenézése fenyegette éppen, amikor az apostol ezt a levelet írta. Az önteltség, és mi nagyon jól tudjuk, ebből a levélből máshol olvasható, hogy a paráznaság, a paráználkodás kísértésébe estek sokan. Most időszerű-e vigyázni arra, hogy ne legyünk gőgösek, önteltek, másokat lenézők, hogy ne engedjünk a paráznaság kísértésének? Bizony időszerű, és mindig az is marad. De másféle vigyázásról is szó van itt. Ezek a legbensőbb dolgok, a lelki életre tartoznak szigorúan, így persze az egész életünkre nézve. De vigyáznunk kell mindenre, ami igazán érték, amit örökségbe kaptunk elődeinktől, szülőktől, nagyszülőktől, vagy még jobban is vissza lehet menni a múltba, akár századokra is, mert ha az egyén nem tartja számon, de egy közösség, mondjuk egy nemzet bizony számon kell, hogy tartsa azokat az értékeket és javakat, amelyeket örökölt, ápolni kell és továbbadni, gazdagítani a következő nemzedékeket. Aki ma reggel hallgatta a vasárnapot, minden vasárnap 6 órától van, az bizonnyal rádöbbenhetett, hogy 556 esztendeje annak, hogy nagyon nagy véráldozat árán a hódító idegeneket, a törököket Hunyadi és Kapisztrán legyőzte, és jó 70 esztendőre megállította őket, akiknek céljuk az volt később is, Mohács után is, a nyugati birodalomnak az elfoglalása, a nyugat-római birodalom elfoglalása. És nyilván, hogy a saját meggyőződésüket és hitüket is rájuk akarták kényszeríteni. Nem tudom, hány szülő, hány nagyszülő beszélt már erről, az igazán fényes győzelemről gyermekeinek és unokáinak. Pedig ez kincs, mert Nyugat-Európa, amelyik most vonaglik a hitetlenségben, mert megkísértetett és nem volt ereje ellenállni, annak köszönhette több százados fejlődését és keresztjén kultúráját, sőt civilizációját is, hogy akkor ott Nándorfehérvárnál, a mai Belegrádnál a két hadvezér katonáival együtt, hőseivel együtt megalázta és hátraarc parancsolt az ellenségnek. Ez igazi kincs. Erre vigyázni kell, ezt tanítani kell, ezt el kell mondani. Mert mi is így maradtunk keresztjének, és készülhettünk fel, akkor még nem várt és nem látott súlyos próbára, amelyikben majdnem elpusztult a nemzet, Mohácsra. A reformáció adta az ígét, az ígéből merített erőt, a nemzet, a nép, az ország lakossága a megmaradásra. Még akkor is, ha megtizedeltek bennünket. De az is lehet, hogy bennünket ma egészen más dolgok kísértenek és gyötörnek, csak be kell vallani. A kérdés az, hogy képesek vagyunk-e mi ma ellenállni a kísértéseknek. Képesek vagyunk-e kincseiket őrizni, sőt gyarapítani? Vagy pedig annyira gyengék lettünk, hogy feladunk mindent, örökségünket, feledjük történelmünket, nyelvünket, amelyen Isten üzenete szól ma is hozzánk. Vigyáznunk kell egymásra, vigyázni kell hittestvéreinkre, és figyelmeztetni őket a bajokra, a veszedelmekre. És fordítva, tudni kell elfogadnunk, ha ők figyelmeztetnek bennünket jó szándékkal. Mert testvéreim, a szigorú figyelmeztetés semmiképpen nincs ellentétben a szeretettel, amely meghagyásként hangzott ma is felénk, minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Valóban így történik? Tudunk-e igazán szeretni, mert aki tud igazán szeretni, az nem sértődik meg. Az szívesen fogadja a jó szót, örül, és maga is szeretetből fakadóan nyilatkozik meg mások felé. Egyik hollandiai útam alkalmával személyes tanúja voltam annak, hogy a szigorú egyház egyik gyülekezetében csődbe jutott egy kis vállalkozó. Az egész gyülekezet tudott róla, imádkozott, és az előjárók, presbiterek és diakónusok elhatározták, hogy mivel saját hibájából jutott csődbe, a gyülekezet adományaiból egy tekintélyes összeget kivesznek, elviszik és megsegítik, ott voltam, tanúja voltam, azzal, hogy többet e dologban nem tévedhetsz, íme itt a segítség, ki kell jönnöd a gödörből, és ismét hasznos tagjává válni a közösségünknek. Nagyszerű példa volt ez, felejthetetlen. Bárcsak meg tudnánk mi is tenni, akárcsak jó szóval. Segítséget nyújtani egymásnak, a bajban lévőknek. Ők vigyáztak egymásra. A hit dolgában és a közéletben egyaránt. És aztán elhangzott, kiemelve a utolsó versek egyikéből ezt a két szó, Maranatha. Vajon mit jelenthet? Vannak, akik tudják, vannak, akik még nem tudják. És egyáltalában miért van a görög szövegben és arám nyelven megőrizve? Ennek jelentése ennyi. Eljön az Úr. És ez már nagyon sokat mond. De ha megvizsgáljuk, hogy miért volt ez annyira fontos, hogy a Szentírás is feljegyezte, úgy, ahogyan akkor elhangzott, akkor még inkább rádöbbenünk arra, hogy milyen fontos, hogy szót értsenek egymással, még jelekből is megértsék egymást Krisztus követői. Mert az idők gonoszak, és van úgy, hogy üldöztetésnek vagyunk kitéve, van úgy, hogy közöny ásít ránk, hogy por lepi be a lelkiismeretet. Az első keresztjének idegen, ellenséges közegben éltek. Meg kellett tehát találni a módját, hogy egymásnak tudtára adják, hogy ki kicsoda, és mire számíthat. És találtak egy jelszót. Maranatha. Titkos jelszó volt ez. De ugyanakkor az egymásra találásnak a módját is megadta. Ha valaki részéről ez elhangzott, akkor a másik azonnal tudta, hogy itt hitben testvére szólalt meg, és alakulhatott a közösség. Nőhetett kicsiből nagyra. És ugyanakkor ennek a jegyében éltek. Az Úr eljön. Ez a reménység éltette őket, és adott erőt a mindennapi küzdelmekhez. Életük tulajdonképpen munkás, szorgalmas, sok esetben rabszolga élet, külső nyomás alatt állandóan, de felkészülés volt ugyanakkor az Úr eljövetelére. Egymást és önmagukat is biztatták, erősítették, ha kimondták ezt az egybefolyó két rövid szót. Hogy van ez nálunk? Az idősebbek bizonnyal emlékeznek rá, akkor, amikor a rimaszombati gyülekezet lelkipásztorául meghívott, én is tettem egy próbát húsvétkor. Mert századokon át éppen a magyar reformátusok, mert a reformátusok nem mindenütt tartották ezt, de a magyar reformátusok igen tartották, hogy húsvét reggelén a templomajtóba vagy a templom előtt, ha összetalálkoztak, kezet fogtak, és ennyi volt a köszöntés. Krisztus feltámadott. Hitvallással köszöntötték egymást. Hová lett? A próba nem hozott sok örömet nekem se. Inkább csak mosolygás volt a válasz. De van egy másik egyház, amelyik ma is így köszönti húsvétkor. Minden tagja így köszönti a másikat. Ez pedig a pravoszláv. Egyház. Hogy ők megtartották? Ők tudják, hogy miért fontos. Mi pedig elfelejtettük volna. Nincs egyetlen vallomásunk, se jelszavunk, se, amivel egymást erősítenénk, építenénk, összefognánk, együtt tartanánk. Testvéreim, ne szégyeljük az evangéliumot. Ne szégyeljük a hitünket. Eljön az Úr. Erre készüljünk. És maradjunk meg neki, és maradjunk meg egymásnak, hűségesen mindahhoz, amit kaptunk, drága kincsként, szaporítható kincsként. Maranatha. Amen.